Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Mennyire fontos kérdés az, hogy az Európai Bizottság és az Európai Tanács viszonya a von der Leyen időszakban milyen irányban változik? Mert erről sok politikus sokat beszél.
Jó napot kívánok! Sok politikus sokat beszél, és szerintem az elkövetkezendő éveknek ez egy fontos kérdése lesz, mert ez egy olyan kérdés, amit azt hiszem nem tudnak eldönteni egyszer és mindenkorra, hanem menni fog körülötte egy iszabbirkózás. Ugye Orbán Viktor nem régiben mondott Tusnádfürdői beszédében is ez egy komoly szerepet kapó kérdés volt. Orbán, a magyar miniszterelnök leszögezte, ugye, hogy ő az Európai Tanács megerősítését tartaná fontosnak ebben a kérdésben, és nagyon érdekes volt még, amit arról mondott, hogy az Európai Bizottságot ő nem politikai tényezőnek tekinti, sőt, visszamenőleg úgy ítéli meg, hogy az Európai Bizottság nem a szerződésben rárót szerepet töltötte be az elmúlt időszakban. Tehát azt hiszem, hogy itt két nagyon markáns és ellentétes álláspont van, és nyilván Orbán Viktoron kívül mások is gondolják azt, hogy az Európai Tanácsot kéne nagyobb szerephez juttatni.
De mi a jelentősége annak, hogy az Európai Tanács vagy az Európai Bizottság az úraháznál az összetételű különbözősége?
Hát nem. Hát, hogyha jobban belegondolunk, hát ugye Orbán is elmondta a beszédében, hogy az Európai Tanácsban az adott országok, a 28 ország miniszterelnökei foglalnak helyet. Az Európai Bizottságban pedig teljesen másfajta kiválasztás alapján lévő politikusok vannak. Úgy is mondhatnánk, hogy az Európai Tanácsban választott politikusok vannak, a másik testületben, a bizottságban pedig hát ilyen közvetett módon kiválasztott. Tehát súlyukban jóval alacsonyabb rangúnak ítéli meg a magyar miniszterelnök a bizottságot, mint amilyen az Európai Tanács. A probléma ugye az ott van, hogy ugyanakkor viszont a szokásjog alapján az Európai Bizottság az Európai Unió kvázi kormányzataként működik hosszú ideje. Tehát, hogy ebben a tekintetben hogy lehet majd valamilyen megoldást találni, az a jövő zenéje.
De a első nyilatkozat a bizottság új elnöke egészen más hangnemben beszél, mint elődje Jean-Claude Juncker. Lehet ezt úgy értelmezni, hogy a kelet-közép-európai gondolatokat a mainstream európai gondolkodásba behúzza? Vagy nem lehet így értelmezni?
Hát abban biztos vagyok, hogy volt egy ilyen szándéka az új bizottsági elnöknek, hogy ezt valamiképpen jelezze. Ugyanakkor azért azt is tegyük hozzá, hogy eredetiben az interjú teljes szövetét Magyarországon szerintem nagyon kevesen olvasták. Biztos vagyok benne, hogy von der Leyen asszony több, sok interjút adott, és az lenne, sajnos én sem tudok minden, nem tudom, hogy ezekben az interjúkban mit mondott, mert lehet, hogy azért vannak itt ezekben az interjúkban elhelyezve különböző kisebb-nagyobb patronok, amelyek a magyar sajtóba mondjuk nem jöttek át. Való igaz, amit ő önidézett, az jött át leginkább. Valószínűleg azért is, mert mondjuk a magyar kormányzati sajtó számára ez volt a legkellemesebb, ami átjöjjön. Ugyanakkor persze az ellenzéki sajtó nyilván felkapta volna azokat a részeket, amelyek meg az ellenzék szempontjából jó. Tehát én óvatos vagyok ebben a dologban, nem tudom pontosan, hogy a magyar kormánynak inkább pozitív, vagy inkább negatív dolgok van, milyen arányban, vagy milyen egyensúlyban vannak. Az minden esetre szerintem a magyar kormánynak egy jó pont, hogy az új bizottsági elnök valóban kitért arra, hogy Kelet-Közép-Európát a jövőben komolyabban kell venni, és bizonyos kompromisszumokra kell törekedni. Ilyet, ha jól emlékszem, azért az előző bizottsági elnök, pláne az utolsó időszakában már keveset mondott.
Ha csökken az Európai Bizottság súlya, akkor nem mindegy egyébként, hogy az Európai Bizottság elnöke hogyan gondolkodik, amikor a tanács súlya fog növekedni, ha sikerül ezt elérni?
Igen, a kérdése nagyon jogos, mert ez egy ellentmondás itt. Mert hogyha Orbán Viktor és a magyar kormány azt mondja, hogy egy neki kedvező bizottsági elnököt sikerült megválasztani, akkor tulajdonképpen miért is kell a bizottságnak a súlyát csökkenteni? Hát akkor az lenne a jó éppenséggel, hogyha növekedne ez a súly. Tehát itt látok egy ellentmondást ebben a retorikában. Nyilvánvaló, hogy mondjam, egy csomó olyan kérdés marad viszont nyitva, amelyet most az utóbbi hetekben nem nagyon tárgyaltunk, például, hogy mi lesz egyáltalán a Fidesznek a szerepe a továbbiakban. Marad-e az Európai Néppárton belül, vagy pedig onnan esetleg kikerül? Ezt ugye Orbán is azt mondta a beszédében, hogy októberig nem várható ebben a dologban döntés. Nem tudjuk, hogy mi fog történni.
Ez fontos kérdés egyébként. Hát a Fidesz mandátumai az Európai Parlamentben attól ugyanannyi darabszámúak fognak maradni.
Persze, hogy fontos. Hát ez nyilvánvaló, ha nem lenne fontos, akkor azért nem térne vissza a Fidesz is erre a kérdésre, és mondják el a Fidesz vezető politikusai, hogy ők az Európai Néppártban képzelik el a szerepüket. És hát lássuk be, hogy ugyanakkor hozzátesznek még valamit, hogy az Európai Néppártnak olyan politikát kell folytatnia, olyan irányba kellene elmozdulnia, ami a Fidesznek is kedvező. Tehát tulajdonképpen ez a vita, ez itt valamikor szeptember-októberben valószínűleg ki fog nyílni, és akkor fog kiderülni, hogy mi lesz az egésszel. Nem beszélve arról, hogy ugye vannak itt még olyan kérdések is, mint például az, hogy mi lesz a magyar biztossal, ugye Trócsányi Lászlóval. Ez a kérdés például egy eldöntetlen kérdés. Nem tudom, hogy az Orbán Leiden találkozón sikerült-e ebben előbbre jutni, a hírekből ítélve nem nagyon került ez a kérdés előtérbe, de hogy egyáltalán megválasztják-e a magyar biztos, vagy ki lesz az a biztos, aki Magyarországot képviseli a bizottságban.
Értelmezhető-e Európa állapota úgy, mint egy gazdag, észak, szegény, dél ellentéte, amely mellé még egy kelet-nyugati ellentét is bejött, és ez átkeresztezi a rendszert? Vagy nem értelmezhető?
Hát nézze, nagyon sokféleképpen értelmezhető ez a dolog. Én úgy látom, hogy az észak-dél kérdés az Magyarország szempontjából nem is annyira erősen van jelen. A kelet-nyugatot én erősebbnek érzem. És hadd mondjak itt azért valamit arról, hogy ezeken az Európai Uniós kérdéseken kívül még milyen egyéb kérdések merülhetnek fel, például szellemi értelemben, Európa tekintetében, és az egyik ilyen kérdés az, hogy mit gondol például a nyugat-kelet Európáról, vagy kelet-közép Európáról. És olvasva a nyugati szerzőknek a műveit, egyre többször látom azt, hogy ezt az autokratizáció fogalmat használják, nyilván beleértve Magyarországot, Lengyelországot, meg még egy-két országot, és persze Európán kívüli országokat is. Tehát egy kicsikét én úgy érzékelem, hogy a nyugati megközelítésben az van, hogy a demokráciának vannak emelkedő hullámai, és vannak visszaeső hullámai, és most egy visszaeső periódusban vagyunk, és bizonyos értelemben egy ilyen pessimista képet sugall a nyugati politika tudomány arról, hogy mi is történik Kelet-Közép-Európában. Miért is pessimista ez? Mert volt bennünk egy hatalmas nagy optimizmus a folyamat elején, a 90-es években, a 2000-es években, hogy a csatlakozó országok azok tulajdonképpen szépen beilleszkednek ebbe a folyamatba, és a demokrácia az töretlenül kiteljesedik majd Európában. És ez nem jött be, ez nyilvánvalóan zavarja őket, és nyilvánvalóan egy új elméleti irányzat van, és most mindent besöpörnek az autokrácia, hogy mondjam, búrája alá.
De bocsánat, hogyan vezetik le ezt az autokratizálódási irányt mondjuk egy olyan országban, ahol tiszta választásokon egy adott párt háromszor nyer kétharmados többséget?
Hát úgy vezetik le, hogy ugye az autokrácia fogalma az nem ugyanazt jelenti, nem tudom én, a 20. század elején, a 20. század közepén és ma. Ők azt mondják, hogy ez a mostani, ez egy harmadik autokratizációs folyamat, az első a két világháború közötti időszakban volt fasizmus, nácizmus, tehát ott az autokrácia tulajdonképpen a legszélsőségesebb fajtákkal került azonos platformra. Van egy második autokratizálódás, ami az 50-es és a 70-es évek között van, és van egy mostani autokratizálódás, amelyik pedig a 2000-es évek második felétől van. És a jellemző az ennek az utolsó harmadik autokratizálódásnak, hogy itt például lehetnek szabad választások. Az első két esetben ugye a választásoknak a tisztasága az egy nagyon fontos kérdés volt, amelyik országban nem voltak szabad választások, az egyből besorolódott ugye a diktatúrák vagy az autokráciák körébe. Ma a szabad, vagy szabadnak tűnő, vagy félig meddig szabad választás, az már nem egy specifikuma mondjuk egy demokráciának, tehát az az ország, amelyikben a választások még valamilyen szinten megvannak, az az ország simán lehet autokrácia, hogyha egyéb szabadságjogok sérülnek, vagy vélelmezik, hogy sérülnek. Hát ugye évek óta tulajdonképpen az Orbán rendszerrel kapcsolatban az az egyik legfontosabb. Ugye ellenvetés és felszólalás, lásd argentini jelentés és mások, hogy egy csomó szabadságjog sérelmet szenved Magyarországon. És ezáltal tulajdonképpen Magyarország nem nevezhető demokráciának, ezt más szóval ugye hibrid rendszernek is szokták nevezni, de a hibrid rendszer mellett mondom, ez az autokrácia irodalom, ez nagyon erős. A nyugati nemzetközi közvéleményben viták sokasága zajlik erről a dologról, politikatudósok, kutatók állandóan erről beszélnek, és az a nagyon érdekes, hogy miközben mondtuk ugye, hogy nyugat-kelet, hogy ugyanakkor meg keletről nézve pedig, és visszakanyarodva egy pillanatra az Orbán beszédre, keletről nézve is van egy diagnózis. Az pedig az, hogy mi pedig nem szeretnénk azt az utat járni, amit a nyugati országok követnek, és akkor bejön ez az illiberális retorika, amit ugye Orbán Viktor nem először immáron itten kifejtett. Szóval szerintem egy nagyon érdekes korszakban vagyunk, és ennek a korszaknak szerintem az a jelentősége, hogy a kulcskérdések felé fordul a figyelem. Tehát én azt gondolom, hogy a politikában érdemes külön választanunk a kulcskérdéseket más kérdésekről. Rengeteg kérdés van a politikában, de mindig van egy vagy kettő, ami a többi fölé helyezkedik, és ez, hogy milyen rendszerben élünk. Ez szerintem az egyik legfontosabb kérdés.
Mondanak ezek a szerzők arról valamit, hogy mekkora felhatalmazást illik egy ország választóinak adni, egy adott politikai erőnek, hogy az még beleférjen az ízlésbe?
Nem ez a kulcskérdés számukra. Nem is tudják ezt a kérdést így értelmezni, hogy például kétharmados felhatalmazást kap egy demokratikus kormány, mert ez Nyugat-Európában ugye szinte soha nem fordul elő. Hanem inkább ők úgy nézik, hogy a bármekkora felhatalmazást kapó kormány, ami azért ne túl nagy felhatalmazás legyen, mellette a kisebbségi jogok ne sérüljenek. Szerintem ez a legfontosabb követelmény, ahol úgy ítélik meg, hogy ezek a kisebbségi jogok veszélyben vannak. Ott már is felmerül az autokratizálódás lehetősége, bírói függetlenség veszélyben van, ugye Lengyelország nem véletlenül került szintén a fekete listára bizonyos szempontból, mert a bírói függetlenséget és az egész bírósági rendszert akarták átalakítani, és át is alakították. Magyarországon is ugye Trócsányi Lászlóval kapcsolatban is éppen ezért merül fel egy csomó kritika, mert ugye a közigazgatási bíróságok bevezetésének az gondolata nem volt megfelelő nyugati megítélésben. Tehát azt hiszem, hogy ilyen értelemben inkább a kisebbségi jogok.
A muzulmán népesség beáramlás mértéke, ez kulcskérdés a nyugati meg a keleti politikák közötti különbségek megértésében, vagy nem az?
Hát attól függ, milyen szempontból nézzük, mert például a magyar ellenzék és a nyugat-európai megközelítés között nincs olyan nagy különbség, mint a magyar kormány és a nyugati megközelítés között. Tehát én azt gondolom, hogy ugye ez az egész migráció egyébként, hát ha tetszik, ha már használtam ezt a kifejezést, hogy kulcskérdés, akkor például ez is egy kulcskérdése a mai nemzetközi politikának. Ugyanis, hát gyakorlatilag 2015 óta, amióta ez a kérdés előtérbe került, azóta mindenkit ez foglalkoztat. És hadd mondjam itt azt, hogy tulajdonképpen egy ország számára, egy olyan ország számára, mint Magyarország, amelyben mindig ugye voltak ilyen félelmek, hogy a kívülről beérkezők esetleg valamilyen problémát okozhatnak az őslakosok életében. Ez a kérdés, ez úgy tűnik, hogy most is előtérbe kerül. Egyébként pedig azt tudom mondani, hogy ez az egész migráció, az egész bevándorlási kérdés, ez olyan kérdés, amelyik, hogy úgy mondjam, az adott országnak a politikai stabilitására is hatással van. Tehát, hogyha egy országban a politikai stabilitást úgy érzik sokan, hogy megkérdőjeleződik, akkor ezt a politikai stabilitást hát megpróbálják a kormányok megerősíteni. És a választók részéről figyeljük ezt meg. Mindig van egy népszerűség növekedés akkor, hogyha egy kormány viszonylag jól nyúl egy ilyen súlyú külpolitikai kérdéshez. Ugye általában azt mondhatjuk, hogy egy kormány népszerűségét mi növeli? Szerintem két dolog. Az egyik dolog azt tudja növelni, hogyha például óriási természeti katasztrófákat jól kezel. Árvizeket, vulkánkitöréseket, iszapkatasztrófát, nem tudom. Az emberek ilyenkor a kormányokat díjazni szokták. A másik, hogyha van egy külső konfliktus, és ezt a külső konfliktust úgymond jól kezeli a kormány. Ugye döbbenetes dolog, de háborús veszélyek esetén szokott megnövekedni a regnáló kormányok népszerűsége. Ugye adja az ég, hogy ne legyen nagyon, nehogy ne legyen, egyáltalán ne legyen háború, de minden esetre a bevándorlás kérdése is egy ilyen külső veszélyként érzékelődik nagyon sok állampolgár számára.
Az ember biztonságra törekszik. Az ember szeretné, hogyha a vagyona meg ő maga épp maradna.
Világos, és ilyenkor én megértem tökéletesen, hogy az ellenzék, a mai magyar ellenzék, ez úgy érzi, hogy persze ez a veszély idézőjelben, vagy nem idézőjelben sokkal kisebb annál, mint amit a kormány erről mond. Viszont az ellenzéknek pokoli nehéz dolga van meggyőznie az embereket arról, hogy ez a veszély nem akkora, mint amekkorának a kormány láttatni akarja, pont azért, amit ön felvetett, mert az emberekben azonnal az jön elő, hogy hoppá, hát az én egyéni életem, és az egyéni szabadságom. Szóval meg tudom érteni, hogy az ellenzéket ez zavarja, és egyébként sok jel arra is utal, hogy ebben a bevándorlási kérdésben vannak azért visszaesések, tehát nem egy állandó ugyanakkor a nyomásról van itt szó, hanem hát az elmúlt hónapokban például sokkal kisebbnek tűnt ez a nyomás, mint korábban volt. Csak erre nehéz egy standard, összefogott, jól felépíthető ellenzéki politikát összerakni.
Mennyire tekinthető Európa kulturális közösségnek, európai kulturális közösségnek, amikor mindenkinek a zsebében olyan eszközök vannak, én is azt nézek, önnek is olyan van, amin túlnyomó többségében amerikai készítésű generált tartalmak vannak, és ezeket lelkesen fogyasztjuk. Alig van európai tartalom.
Hát ez valóban így van, de azért azt gondolom, hogy Európát és Amerikát nem biztos, hogy mind érdemes szembeállítanunk, mert hogy mondjam, ezek nem is nagyon válnak külön a legtöbb európai tudatába. Szerintem az Egyesült Államokra úgy néz mindenki, egyébként Robert Kagannak, egy amerikai politológusnak van egy könyve, ami magyarul is megjelent nem régiben, és ő pont arról ír, hogy ha nem lenne Amerika, és hogyha nem lenne Amerika egy kivételes politikai tényező, akkor nem biztos, hogy sikerülne fenntartani azt az Európát, amelyet mondjuk 1945 óta ismerünk. Mert hogy 1945 után is Amerikának volt köszönhető az, hogy a 45 előtti ellentéteket sikerült megszüntetni, kiiktatni a háborút, megszüntetni a német-francia viszályt, és így tovább.
Arra gondol, hogyha nem volna amerikai tartalom, akkor a németek túl sok franciát olvasnának, a franciát túl sok németet olvasnának, és előbb-utóbb veszekedés lenne belőle?
Hát a veszekedés nem feltétlen azért lenne, mert hogy egymást olvassák, hanem például azért, mert akkor ugye egy kétpólusú vagy többpólusú világrend lenne, és a történelem azt mutatja, hogy amikor több pólusú világrend van, akkor általában háborúk is kirobbannak. Tehát a Kagan érvelésében, most nagyon messzire jutottunk már, de minden esetre a Kagan érvelésében Amerika és az egypólusú világrend a garancia arra, hogy ne legyen háború. Tehát nem feltétlen a német-francia megállapodás önmagában, hanem hogy a kettő fölött ott van egy mindenki által elismert szuperhatalom, és ez az Egyesült Államok, és ebből következően tehát a két térség, mármint Amerika és Európa nagyon is egymásra van utalva, és ha ez megszűnne, ő is eljátszik egyébként ezzel a gondolattal, hogy mi lenne, ha Amerika nem lenne, hogy lehetne akkor mondjuk egy normális kooperációt a nemzetek között fenntartani, és arra jut, hogy sokkal kockázatosabb világban élnénk, mint így.
De Amerikát, az amerikai kultúrát, vagy az amerikai dollárt tekinti olyannak, amit mindenki elismer?
Hát, ha ezt így külön kell választanom, akkor azt mondanám, hogy Amerikát mindennel együtt, azzal a potenciáljával, amit mondjuk az amerikai katonai erő jelent elsősorban. Tehát nagyon érdekes egyébként, amit arról ír, ez számomra is új volt, hogy Amerika nagyon ritkán vív olyan háborút, amelyet egyedül vív. Egy csomó ország csatlakozik hozzá ilyenkor. És összehasonlítja azzal, hogy például Oroszország esetében hogy van a dolog, és Oroszország esetében azt kénytelen megállapítani a szerző, hogy általában egyedül van azokban a regionális konfliktusokban, amit mondjuk Szíria vagy más térségekben, amelyeket vív. És ez azért elég sokat jelent a tekintetben, hogy Amerikának a szövetségesei azok nem csak azért vannak, mert hogy Amerika erős ország és az egypólusú világrend vezetője, hanem azért, mert Amerika egy kulturális minta is, a szabadság terjesztésének a mintája. Tehát tulajdonképpen egy teljesen egyedi, mondja ő, egy egyedi jelenség a történelemben, de mindenképpen új jelenség ahhoz képest, ami a 19. század végéig, vagy a 20. század közepéig volt, mert amikor mondjuk Anglia volt a világvezető hatalma, akkor messze nem volt Angliának akkora tekintélye, sőt vele szemben mindig ugye ellentétes hatalmak felléptek.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, az Inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést most a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik.